Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amit egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az ő igéjét, úgy, amint ez írva található Ezékiel prófétának a könyvében, a 18. fejezetben, az első 23 versben a következőképpen, tehát Ezékiel 18. fejezet, első 23 versen.
Mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről? Az apák ettek egrest, és a fiak fogavásott el tőle. Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben, mert minden lélek az enyém. Az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkit nem nyomorgat, visszaadja adósának az állagot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mesztelent felruházza, kamatot nem szed, uzsorát nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti. Az ilyen ember igaz, ő élni fog. Így szól az én Uram, az Úr. Ha olyan fia születik, aki rabló és vérontó lesz, és csak egyet is elkövet ezekből, bár apja mindezt nem követte el, eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, tisztátalanná teszi fele barátja feleségét, nyomorgatja a nincstelent és szegényt, mindenfélét rabol, az állagot nem adja vissza, föltekint a bálványokra, és utálatos dolgokat követ el, kamatot szed és uzsorát vesz. Az ilyen éljen nem fog élni. Mivel elkövette mindezeket az utálatos dolgokat, halállal lakoljon, vére őt terheli. Ha azonban ennek olyan fia születik, aki látja apja vétkeit, amelyeket az elkövet, látja ugyan, de ő maga nem követel olyanokat, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, nem nyomorgat senkit, nem tartja vissza a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és felruházza a mesztelent, tartózkodik az álnokságtól, kamatot és uzsorát nem szed, törvényeimet teljesíti, és rendelkezéseim szerint él. Az ilyen nem hal meg apja bűne miatt, hanem élni fog. Apja azonban, mivel sanyargatta és kirabolta embertársát, és csak rosszat tett népe között, meg fog halni bűne miatt. Ti ezt mondjátok. Miért nem bűnhődik a fiú is az apa bűne miatt? Ez a fiú törvény és igazság szerint él, minden rendelkezésemet megtartja és teljesíti, ezért élni fog. Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apja bűne miatt, az apa sem bűnhődik a fia bűne miatt. Igazságért csak az igaz kap jutalmat, a bűn pedig csak magát a bűnös terheli. De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él, akkor élni fog, nem kell meghalnia. Azokat a vétkeket, amelyeket elkövetett, elfelejtem majd neki. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtérjen az útjáról és éljen.
Gyertek, imádkozzunk! Hálaadással állunk előtted, Istenünk. Köszönjük minden gondoskodásodat. Köszönjük a te türelmedet, hosszú tűrésedet. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk, mert irgalmasságod olyan hatalmas, hogy az égig ér, a felhőkön túlnyúlik. Köszönjük, Urunk, azt, hogy jobbat gondolsz felőlünk, mint amit valaha el tudnánk gondolni. Kérünk szent lelked világosságáért, hogy ragyogja be az értelmünket, a szívünket, az érzéseinket, az akaratunkat. Segíts, Urunk, hogy nem mi akarjuk a magunk gondolatait veled aláíratni. Hadd legyél te az, aki szívünkbe írod gondolataidat. Urunk, kérünk, hogy ezen a mai istentiszteleten légy köztünk. Olvassuk a te ígédet, de érteni szeretnénk, és nem csak érteni, hanem élni is. Kegyelmedből lépj be az életünkbe, szólíts nevünkön bennünket. Hadd értsük, mit akarsz mondani. Hadd éljük azt az életet, amit te készítettél el nekünk Jézus Krisztusban. Szentelj meg minket, jöjj közénk, légy velünk lelked által, élő igéddel, Jézus Krisztus. Amen. Istennek igéjét az előbb felolvasott ige szakaszból, Ezékiel proféta könyvének 18. fejezetéből, az utolsó versekből olvasom 30. és következő verseket. Ezért mindenki a maga tetteit szerint ítélek meg, Izrael háza. Így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, hagyjátok el vétkeiteket, és akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg, Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek. Foglaljuk el a helyünket. Ezékielnek a 18. fejezete a 10 parancsolatból, a második parancsolat miatt van most előttünk, mert a második parancsolatban azt olvassuk, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem 1000 íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én törvényeimet megtartják. És ez a nemzedékeken átívelő folyamat az, ami úgy tűnik, hogy ellentmondásban van Ezékiel 18. fejezetével, ahol az egyéni felelősséggel szembesít minket Istennek az igéje, hogy mindenki a saját maga bűnéért felel. Jó ezt a kérdést tisztán látnunk, jó erről együtt gondolkodnunk, és tisztáznunk, hogy értsük mind a 10 parancsolatot, mind pedig azt, amiről Ezékiel a 18. fejezetében van, hogy ne játsszuk ki ezt a kettőt egymással szembe, inkább mind a kettő legyen a miénk. Könnyű nekünk itt a 20.-21. században diadalittasan olvasni ezt a 18. fejezetet, hogy lám-lám, mi már ebben vagyunk otthon. Lám-lám, a mi világunk ezt már tudja, hogy nem az atyák bűnéért bűnhődik senki sem, hanem mindenki magáért felelős. És ezt kell komolyan venni mindannyiunknak, hogy mindenki a maga dolgával foglalkozzon, mert akkor megy előrébb ez a világ. Könnyű nekünk igazolásként olvasni ezt a fejezetet, hogy hát az Ószövetség is csak megérti, milyen jó, hogy mi ezt már réges-rég tudjuk, sőt, hogy mi ebben élünk. Mert a mikorunkban az egyéni felelősséget, az egyéni szabadságjogokat a maximumra húztuk föl. Ennek az is az ára, hogy alig-alig értjük, hogy mi az, hogy közösségi felelősség. Csak két példát hadd mondjak erre nézve, hogy mi az, amit mi nem értünk. Miközben az egyéni felelősséget jól értjük. De az egyik ilyen az eladósodásnak a kérdése. Az eladósodás, amikor annyira akarjuk, ami elérhető itt és most és ma, hogy nem bírunk várni, nem bírunk gyűjteni, nem tudjuk, nem akarjuk kivárni, míg összegyűlik, hanem már most élvezni akarjuk azt, ami holnap lenne csak a miénk. Van egyfajta türelmetlenség bennünk, mind pénzügyi, mint pedig ökológiai értelemben, az inkább ugyan nem türelmetlenség, hanem felelőtlenség. Annyira csak a magunk dolgaival, jogaival, lehetőségeivel foglalkozunk, hogy megfeledkezünk arról, hogy ennek az egésznek az árát holnap kell majd kifizetni. Annyira vágyjuk a jót, hogy nem gondolunk abba, hogy milyen következményei vannak, nem ránk nézve, hanem a következő nemzedékekre nézve annak, amit ma mi elfogyasztunk. És ennek talán különös példája a Covid, annak a vírus kezelése. Az ember azt várja, hogy hol tudták a legjobban kezelni a Covidot, hol volt a legkevesebb haláleset egy ilyen világméretű járványban is. Szerintem magától értetődően válaszolnánk azt, hogy hát a nyugaton. Ott, ahol fejlett az orvostudomány, ott, ahol képzettek az emberek, ott, ahol az egészségügyi ellátás elérhető mindenki számára. És ha megnézzük a statisztikákat, ennek épp az ellenkezőjét látjuk. Azt, hogy a kelet-ázsiai régió az, ahol a legkevesebben haltak meg millió főre vetítve. És az ember nem érti, hogy hogy létezik ez a fejlettséggel, a pénzzel, a jóléttel, az egészségügyi ellátórendszernek a működésével, hogy tudjuk ezt összerakni szembe a fejletlenebb országokkal. És egy vezető közgazdásznak az értelmezése erre a furcsa szembesülésre az az, hogy mert ez nem technika, nem politikai berendezkedés, még csak nem is anyagi kérdés, hanem gondolkodásmód kérdése, kultúra kérdése. Nyugaton minden én rólam szól. Keleten még értik, mi az, hogy közösség, mi az, hogy együtt, mi az, hogy felelős vagyok, hogy hozzátartozom, hogy összetartozom, hogy együtt csinálunk valamit, és ami ránézve kötelező, az rám nézve is. Ezen a ponton válik szét kelet és nyugat, és furcsa tükröt látunk a Covid kezelésével kapcsolatban. Hát nem diadalmasan, diadalittasan kell olvasnunk ezt a fejezetét a Szentírásnak, hogy lám-lám, az egyéni felelősség az a legfontosabb, hanem újra kell érteni az egyéni, újra kell gondolnunk az egyéni felelősséget, de a közösségi felelősségünket is. Ennek pedig ebben a fejezetben az apropója a szenvedés és a tehetetlenség. Minden ez a fejezet csak nem megnyugtató. Ami a háttere ennek, az egy borzalmas helyzet. Magyar történelmünkben azt hiszem leginkább csak a 19. században, október 6-ához tudjuk kötni, ahol a legjobbakat, akik az ország élére állnak, a szabadság élére állnak, vérbe folytják, kivégzik, vagy október 23-a utáni megtorlásokhoz tudjuk hasonlítani. Az az alapélmény van Ezékiel könyvében, hogy tehetetlen vagyok. Hogy megmozdul egy ország, és aztán vérbe folytják. Hogy nincs lehetősége másképp élni. Izrael fogságban van. Ezékiel nem Jeruzsálemben levő embereknek prédikál, hanem a fogságban levőknek, akiket deportáltak, akiket lefejeztek, a családokat, a társadalmat szétverték, a templom istentiszteletet beszüntették, a templomot megszentségtelenítették, ellehetetlenítették minden módon, és fölégettek minden utat, hogy vissza ne tudjál menni. Ebben a helyzetben szólal meg ez a 18. fejezet. A hátterünk különböző. Mi jólétben élünk, mi békességben élünk, mi biztonságban élünk, mi a magunk ügyével foglalkozunk. Izrael a teljes reménytelenségben van. De a szenvedés élménye, a tehetetlenség élménye az közös. Azt akár jólétben él az ember, akár kiszolgáltatottságban és embertelen körülmények között mindannyian ismerjük és megértjük. Hadd induljak el éppen ezen az élményen keresztül. Mit kezdesz azzal, testvérem, amikor azt tudod mondani, hogy minden hiába való? Amikor úgy éled az életedet, hogy igazából nincs beleszólásod a saját életedbe. Mit kezdesz azzal a helyzettel, hogy így teszel, vagy úgy teszel, teljesen mindegy. Nem változtat semmi. Hogy nem a te kezedben van a saját életed. Mikor napról napra ezt éled meg, a gyümölcseit ismerjük, hogy milyen ez. Tele vagyunk feszültséggel, idegesek vagyunk, már kora reggel, gyomorgörcsünk van. Harag van bennünk, dű, ingerlékenyek vagyunk, békétlenek vagyunk, agresszívek vagyunk, a legkisebb sérelemre, vagy annak a látszatára robbanunk ki szavakkal, ki tettekkel. Nem ismeretlen. Ez az élethelyzet, azt gondolom, egyikünktől sem. És ebben a helyzetben, ahol nincs megnyugvás, mégis kell, hogy találjunk megnyugvást, ki úgy, ahogy tud. A mikorunknak a sajátos válasza az, hadd fogalmazzam így fiatalos nyelven, hogy ráfüggünk valamire. Fiataloktól hallom ezt a kifejezést, hogy most erre a játékra függtem rá. És nekem ez fura, mert számomra a függőség az egy komoly dolog, komoly veszély, komoly kísértés. Látok meg annyi életet, amelyik széttörik, meg annyi családot ezen a ponton a függőség kapcsán, de ma, mintha ez olyan könnyű vélet volna, hogy hát most erre függök rá, aztán arra függök rá, könnyen rá kapcsolódok, aztán majd egyszer csak lecsatlakozom róla, és valami mással fogom föloldani azt a sok feszültséget, frusztrációt, tehetetlenséget, haragot, dühöt, indulatot, ami bennem van, majd valahogy máshogy fogom lecsillapítani, mert változtatom az eszközöket, mert kezelni akarom, mert nem tudok más csinálni, csak valamerre kitörni. És hát az a ráfüggés, a cigi most nem annyira trendi, az ital az továbbra is a klasszikus megoldás. Még reklámozzák is, még népszerű is, még jó hangulat is kapcsolódik hozzá. Félelmetes, ahogy az ember függve marad azon, amivel csillapítani akarja a benne levő feszültséget. Vagy ha nem az alkohol, mert azért az mégis alkoholizmus, a gyógyszer, a nyugtató. És ha a kettőt kombináljuk, hát az aztán igazán ütős lesz. De ha valaki nem akar ilyen szerekhez nyúlni, még mindig ott van a virtuális világ az ő számára, ahova primán el lehet menekülni, ahova primán be lehet menekülni, hogy levezesse, hogy átkapcsoljon valami másfajta módba, hogy sikerem legyen, hogy eredményeket érjek el, vagy még inkább dühögjék, hogyha nem sikerül ott sem elérnem mindezt. És az ember nézi ezt a virtuális valóságot, hogy milyen piaca van, milyen kínálata van. Az egyik oldalon a társkereső szolgálatok vannak, hihetetlen, egyszerűen hihetetlen gyorsan összekapcsolnak a kapcsolatnak a különböző szintjén tulajdonképpen bárkivel. Ha nem akar az ember kapcsolatba se lenni, akkor egyszerűen a pornóval csillapítja a benne levő nyugtalanságot, de ha ez is durvának tűnik, akkor még mindig maradnak a játékok, amelyek felnőttek és fiatalok körében éppen olyan népszerűek. Szülőként az ember azért nem csak maga miatt nézi, hanem mások miatt is valami felelősség csak van az emberbe. Igazából elriaszt, hogy mennyire egysíkúak ezek a játékok. Agresszió, gyilkolás, háború, legkülönbözőbb beállításokban, nem kezdem el magyarázni, aki ismeri, tudja, hogy nem is kezdem el. Szóval mindent lehet szabályozni ebbe, vérmérséklettől, feszültségszinttől függően tulajdonképpen, közösen is lehet játszani ezeket a játékokat, mert le kell vezetni, mert ki kell törni. Mert ahol tehetetlen vagyok, valamivel csillapítani kell. Izraelnek nem voltak ilyen eszközei, de klasszikus megoldásokat látunk ott, amik azóta se mentek ki a divatból, vagy inkább a használatból. Az egyik a fatalizmus, a második a felelősségnek az elhárítása, a harmadik pedig másoknak a hibáztatása. Mind a háromra tekintsünk rá, ahogy az ige vezet bennünket. Akik a fogságban élnek, azt mondják, hogy hát mindennek vége van. Itt nincs mit csinálni. Csak magamat teszem tönkre, és magamat gyötröm akkor, hogyha azt gondolom, hogy én változtatni fogok tudni. Ezért eleve föladják. És azt mondják, hogy hát ez van. Félelmetes látni, hogy a fatalizmus mennyire erkölcstelenné teszi az embert. Hogy milyen rombolást és pusztítást végez az emberbe. Teljesen mindegy, hogy mit csinálok. Ha jó vagyok, ha rossz vagyok, teljesen mindegy. Mert nincs következménye, mert nem tudom az életemet megváltoztatni. Ezt éli meg Izrael a fogságban. Minek, ha nincs hatalmam és tehetetlen vagyok? Érezted már, hogy reménytelen vagy? Érezted már, hogy képtelen vagy változtatni? Megszólalt már benned is ez a hang, hogy hát majd az fog megoldást hozni, ha meghalok. Ha lehet, akkor minél előbb. Nincs ez olyan messze tőlünk, amit ez a nemzedék megél. És ebbe a teljes lemondásba, ebbe a teljes apátiába, ebbe a teljes közömbösségbe bele kiabál az Úristen Ezékielen keresztül, és Ezékiel megy, hát hadd mondjam így, zombiról zombira, akik körül rászorult a virág, és azt mondják, hogy semmit nem tudok változtatni, nem vagyok a magam életének az Úra, megy és hirdeti, hogy nem gyönyörködik az Úr a halálban. Azt akarja, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Miért nem akarsz élni? Nem kell, hogy meghalj. A másik megoldás, amit itt látunk, hogy egész egyszerűen a felelősséget hárítjuk át másra. Érezted már, hogy reménytelen az életed, hogy képtelen vagy változtatni? Akkor biztos megélted azt is, hogy nem is te vagy a hibás, hanem a körülmények. Hogy egyszerűen csak így alakultak a dolgok. Hogy ez nem a te hibád, tulajdonképpen nem is másnak a hibája, a körülményeknek az egybeesése, és nem lehet ezzel mit kezdeni. Nincs felelős, csak a sors. És ezzel szemben az ember tehetetlen, véletlenül álltak így össze a dolgok. A körülmények tehetnek erről. Persze nem is szoktunk itt megállni egyébként, hanem még tovább megyünk, és azt mondjuk, hogy a körülmények mögött is van valaki, leginkább Isten, és ha valaki tehet erről az egészről, amiben én benne vagyok, az maga az Isten. Ó, ez nagyon régi feloldása ennek a tehetetlenségnek. Ádám pontosan ezt csinálja, ha még emlékeztek Mózes harmadik könyvére. Pontosan ugyanez a válasz. Ádám, te ettél arról a gyümölcsről, amiről azt mondtam, hogy ne egyél? Az asszony, akit te adtál mellé, ő adott nekem, azért tettem. Nem én tehetek róla, az asszony tehet róla, de leginkább te, mert te adtad mellém ezt az asszonyt, és ő vitt engem rá erre az útra. Isten tehet mindenről. Ez nem perlekedés, hanem vád. Elhárítása a felelősségnek. Én nem tehetek erről. Igazából te tehetsz erről, aki a körülményeket így alakítottad. Hogy kerülök én ide a fogságba? Hogy? A saját életemet élem, és nem a saját életemet élem. Ki tehet erről? Hát te, Úristen. Nem gyönyörködöm a bűnös halálában, nem értitek? Hanem abban, hogy megtérjen és éljen. Miért halnál meg, Izrael háza? Nem kell, hogy meghalj. Mondja Ezékiel, Isten embere, újra és újra, szembesítve az embereket. Ne a körülmények megváltozásában reménykedjél, ne Istent hibáztasd, hanem te magad kezdj hozzá, változz, mert lehet változnod. Akkor is, ha úgy érzed, hogy semmi nem fog megváltozni körülötted, te magad meg tudsz változni, mert élsz, mert az Isten azt akarja, hogy élj. És a harmadik megoldás is ott van, a körülményeknek a körülményekre való hárítás után sokkal aktívabb formában, amikor valakit megtalálunk bűnösként. Még nem is csak Istent, hanem valakit, aki jobban kézzelfogható, aki lehetőleg a családban van. Ott lehet igazán megmutatni, és leleplezni, és szembesíteni. Ott lehet igazán kegyetlenül ráolvasni valakire, hogy te tehetsz mindenről. Ez a bűnbaknak a kérdése. Amikor úgy oldjuk föl a bennünk levő feszültséget, tehetetlenséget, élhetetlen életet, hogy a másikra hárítjuk minden keserűségét és okát a mi életünk fájdalmának. Én csak áldozat vagyok. Én nem tehetek róla, de te igen. Miattad van mindez, mert ha te nem így, mert ha te úgy. Én csak azt kérem, hogy érts meg. Én csak azt kérem, hogy értsd meg, hogy nem tehetek semmit se. Én csak azt kérem, hogy fogadj el, én csak azt kérem, hogy sírj velem, hogy lásd meg, hogy mennyire tehetetlen vagyok, hogy mennyire egy áldozat vagyok, hogy mennyire kiszolgáltatott vagyok. De te tehetsz arról, hogy én ilyen vagyok. Félelmetes látni, félelmetes benne lenni ebben, és olyan jó hallani Istennek a gyógyító szavát. Miért halnál meg, Izrael? Miért mondasz le az életedről? Én nem a halálban gyönyörködöm, nem siratni akarlak téged, hanem azt, hogy élj, hogy gyógyulj meg, hogy szabadulj föl. Isten irgalmas. A közös nevezőnk a szenvedés, a tehetetlenség Izraellel, a mi életünkkel. Isten irgalma úgy érhet el bennünket, hogy ha merjük, ha képesek vagyunk, ha szabadok vagyunk, elengedni mindazt, amivel igazoljuk, amivel feloldjuk azt a feloldhatatlan helyzetet, amiben vagyunk. A másokra mutogatást, fatalizmust, hogy ez a sorsom, beletörődtem, nem foglalkozom már semmit, vagy azt a másiknak a hibáztatását. Előbb ezzel kell szembenéznünk, hogy az irgalmat be tudjuk fogadni. És azon az úton, ahogy Isten vezet ebben bennünket, először önmagáról beszél, arról, hogy én vagyok a bíró. Igen, neked nem a körülményekkel van dolgod, igen, neked nem a sorsoddal van dolgod, neked nem a másikkal van dolgod, aki tönkreteszi az életed, aki miatt úgy élsz, ahogy élsz. Neked Istennel van dolgod mindenek előtt. És amiben benne vagy, az a bűnnek a következménye. Nem egyszerűen így alakult, nem egyszerűen mások tesznek téged tönkre, hanem lásd meg, hogy minden szenvedés mögött a bűn van. Isten nem akarta ezt, ez nem Isten terve, nem Isten gondolata, ahogy a halál sem Isten gondolata. Nem gyönyörködöm a bűnös halálában, hanem abban, hogy megtérjen és éljen. Az Isten gondolata az élet. És ebbe akar meghívni bennünket. Lásd meg, hogy az ítélettel kell szembenézned, mert az Úristennel van dolgod, aki ítél, aki igazán ítél. És ez az a pont, ahol az egyéni és a közösségi felelősségre újra rá kell néznünk. Izraelnek az egyéni felelősséget kell látnia. Ott a közmondás, hogy az apák ették az egrést, a fiak fogavásod bele, nem én tehetek arról, ami van, a szüleim, a nagyszüleim elrontották, ő miatta vagyunk mi itt a fogságban, mit tehetek én erről? Egyszerűen csak ide húcoltak, engem is elvesztettem mindent, én ezzel nem foglalkozom. És azt mondja erre Isten, hogy nem fogják többet ezt mondogatni. Mert az apa és a fiú ugyanúgy előttem van, minden az enyém, mindenkinek előttem kell megállnia, és mindenki a maga dolgáról kell számot adjon. Ha te itt vagy, abban te benne vagy, nézd meg. Nem mondd azt, hogy mindenki más tehet róla, te miről tehetsz? És sorolja föl azt a listát, ami előttünk van, hogy lássuk az Istennek az igazságát, és háromszor olvastuk föl, kíváncsi vagyok, nem is teszek rá kísérletet, hogy mi maradt meg bennünk, mire emlékszünk ebből a háromszoros felolvasásból, de maga a témák, amik előjönnek, borzasztó fontosak, mert az Isten igazságát hirdetik és kérik rajtunk számon, és keresik bennünk. Hogy az nem csak a személyes életem, az a közösségi életemnek a kérdése. Az a szexualitásnak a kérdése, hogy hogyan élem meg, tisztán vagy nem tisztán. Az a pénznek a kérdése, hogy hogyan használom a pénzemet. A hatalmamnak a kérdése, hogy hogyan élek vele. Amikor kamatról van szó, akkor nem az a helyzet, mint ahogy most, hogy a megtakarítások majd kamatoznak, vagy ha kölcsönadok valakinek, forgatom a pénzemet. Ott a nincstelenséggel néznek szembe. Az a másiknak a tönkretétele. Hogy vagy te irgalmas? Mit kezdesz te a nélkülözővel? Mit kezdesz te az éhezővel? Hogyan élsz te ebben a világban? Ez a te felelősséged. Nem mondd, hogy az apáim meg a nagyapáim miatt vagyok én itt. Te hogy élsz a magad életével? Neked a magad életével kell elszámolnod, és arról kell számot adni az igaz Isten előtt. Nekik szembesítés ez a fejezet, hogy ne mondogassátok, hogy én nem tehetek erről, de tehetsz a magad életéről. De azzal hogy számolsz el? Azzal ugyanúgy Isten előtt vagy. Nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem abban, hogy megtérjen és éljen a fogságban is. Isten tud újat kezdeni. Isten tud változást hozni. Nekünk kell érteni az egyéni felelősséget. Nekünk kell tudni, hogy ne menjünk ezekbe az utakba el, amit az előbb felsoroltam, de kell még ehhez hozzátenni a közösségi felelősséget és az összetartozásunkat is. Mert mi azt gondoljuk, hogy nem tartozunk senkihez. Mi nekünk csak a magunk életével kell elszámolni, de számon kérem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed íziglem. 3 és 4 generáció az, aki együtt megéli a Sínai hegyet, a szövetségkötést. Ott van a közép nemzedék, de ott vannak a szülei, ott vannak a már felnőtt, fiatal felnőtt gyermekei, és ott vannak még a kicsi gyermekek. 4 nemzedék együtt. És mindannyian értik, hogy amit együtt élünk meg, az mindannyiunkra hat. Amit az egyik csinál, annak következménye van a másikra. Összetartozunk, nem tudsz úgy élni, hogy nincs közöd a másikhoz. Természetes. Vedd komolyan ezt a felelősséget, hogy amit te csinálsz, az 3-4 nemzedékre hat. Ne mondd, hogy semmi között hozzájuk. Isten szembesít ezzel, amikor meghív a szövetségébe, azt mond, ne legyél felelőtlen, ne csak magaddal törődj. Mert ha gyűlölsz engem, és tönkre teszed az életedet, akkor nem csak a magadét teszed tönkre, ha megveted az én parancsaitamat, annak a következményét 3-4 nemzedék viseli. Az adósságra, ha gondolunk. Ha valaki eladósodik, az nem marad az övé, az megy tovább a nemzedékek között. Vagy a nemzeti adósságra, ha gondolunk, az minden megszületett gyermeket ugyanúgy terheli. Hogy gondolnánk, hogy csak én? Hogy hozhatnál úgy döntéseket, hogy csak én? Nem gondolva a többiekre. Kell értenünk. Mind a két oldalát, azt, hogy összetartozunk, 3-4 generáció összekapcsolódik, és hat a mi döntésünk a többiekre, és kell érteni, hogy a törvény előtt, Isten törvény előtt mindenki a maga életéről és a maga döntéseiről ad számot. Nem Ezékiel találja föl, nem késői találmány ez a Szentírásban, hogy majd az új szövetségben, aztán mi meg fejlettek meg a nyugaton, mi ezt már nagyon tudjuk. Mózes 5. könyvéből olvasok, testvérek, hogy értsük. A kezdet kezdetétől fogva ott volt ez. Mózes 5. könyv 24. fejezet 16. vers. Ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se kelljen meghalni. Meghalniuk az apákért. Mindenkinek csak a maga vétkéért kelljen meghalnia. Az, hogy egy Isten törvény előtt számadásra egyedül állunk meg, kezdettől fogva ott volt. Biztos, hogy értjük mi ezt? Hányszor bújunk el amögé? Hogy hát én nem hiszek annyira, de az én családomban 15 lelkész volt. És 80 presbiter, és mind ott ültek a padba. Én nem, hát ez nem, de az én családom. Mindenki a maga életéért ad számot. Semmire nem megyek az őseimmel. Isten előtt nekem kell megállni. Nem megyek semmire a gyerekeimmel való dicsekedéssel sem, hogy ők hisznek, én nem hiszek. De te mit kezdtél a magad életével? És az út, ahogy Isten vezet ebben bennünket, az a megtérésnek az útja. Nem a halálban gyönyörköm, nem értitek? Hogy tönkreteszitek egymást meg magatokat. Azt hiszitek, hogy megoldjátok az életeteket. Hadd mondjak egy jó példát erre, hogy miért csak az Istenhez való fordulásban fogunk megoldást találni. A nyáron kivágtuk közös erővel az akácfát itt a templom háta mögött. Aki vágott már ki akácfát, az pontosan tudja szerintem, hogy mi lett ennek a következménye. Nem az, hogy eltűnt az akácfa, hanem lett egy akácliget. Mert a fa elment, de a gyökere ott van, és minden lehető helyen fölbukkan az akác. Soha nem volt ott akác. Most egy egész ligetünk van akácból, ha valaki kér, tudunk adni szívesen. Ezt példának mondom. Azt hiszük, hogy ha leszámolunk ezzel meg azzal a cselekedettel, ezt kivágjuk, azt elrendeztük, akkor megoldottuk, nem oldottunk meg semmit sem. A gyökerét nem oldottuk meg. Nagyon hasznos az a megkülönböztetés, hogy van a bűn és vannak a bűnök. Mi a bűnökkel le tudunk számolni, az uzsora kamattal le tudunk számolni, a nincstelen kihasználásával le tudunk számolni. De a bűnnel, amiből följön ez, mint egy gyökérből, ha ezt kivágtam, majd jön egy másik helyet, azzal nem tudok mit kezdeni. ahhoz új szív kell, ahhoz más lélek kell. Kérjetek tőlem, mondja az Úristen. Akkor tudok kérni, ha előtte megvallottam, hogy az enyém alkalmatlan. Akkor tudom megvallani, hogy az enyém alkalmatlan, ha abba hagytam a felelősség áthárítását. Ezen az úton vezet bennünket Isten igéje, őket ott, a babiloni fogságban, és bennünket itt. Hagyd a hárítást. Merj Isten elé állni, és merd meglátni a gyökerét, hogy jön belőle akárhol. Nem fogod tudni az összeset levágni, mert csak szaporodik, mert terjed. A szívvel van a probléma, a bűnnel van a probléma, ami nem tett a első renden, hanem egy állapot a számunkra. És Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában, amiben megtérjen és éljen. Fordulj el, mondd ki, hogy ez halál bennem, nem akarok, és nem tudok győzni fölötte. Uram, könyörülj meg, és cseréld ki a szívemet. Halálba adom. Végtelen egyszerű. Ha megvan bennem a szabadság eloldódni, ha megvan bennem az ítélet, amivel szembesít Isten, akkor nem kapcsolom be, nem hívom fel, nem megyek arra, nem nyúlok utána, nem viszem magam olyan helyzetbe, mással foglalom el magam. Nem akarom tenni, mert halál. De akarok másképp élni, mert élni akarok. Adj, Uram, új szívet, és adj a lelkedből. Isten nem úgy oldja ezt meg, hogy csettint egyet, hanem úgy oldja meg, hogy mindannyian értsük, hogy az igazságnak érvényre kell jutni, mert Isten igaz. Mert a gonoszság nem maradhat meg. Mert Isten nem engedi, mert ő igaz. Ezért az ítéletnek meg kell történnie. Az Isten báránya lesz a bűnbak, aki magára veszi. Nem azért, mert mi toltuk rá. Nem azért, mert mi hibáztatjuk őt. Azért, mert ő szeret. És odaáll arra a helyre, ahol mi nem tudunk megállni. És azt mondja, hogy majd én elveszem. Majd én elviszem. Ő hadd legyen szabad, hogy éljen. És amikor az ember átéli, hogy nekem bele kellett volna pusztulni ebbe, nekem bele kellett volna nyomorodni ebbe a helyzetbe, nekem átkozódnom kéne, nekem tönkre kéne tenni magamat, vagy a másikat, és nem ezt tehetem, mert szabad lettem, amikor rádöbben arra az ember, hogy Isten levette a bűntudatot és annak a terhét, hogy Isten más szívet tud adni, akkor nem megfizetni akarom ezt, egyszerűen csak élni. Élni ezt a másfajta életet, más szívvel, más lélekkel. És tenni az igazságot, és törődni a másikkal, és számot adni a magam életéről Isten előtt, és tudni, hogy hatok a többiekre, és jót akarok hatni, igaz módon szeretnék élni. Mert megízleltem az Istennek a szeretetét, és az irgalmát. Miért halnál meg? Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem abban, hogy megtérjen és éljen. Hát élj! Hagyd abba másokra való hárítást. Hagyd abba felelősséged eltolását. Vald meg Isten előtt. És kérj új szívet, hogy megújítson. Mert ebben gyönyörködik, mert ezt akarja adni. Ezért jár településről településre. Megy a híre, az Isten az életedet akarja a legnagyobb pusztaságban, a reménytelenségben is. Testvérem, ha neked jobb a helyzeted, vagy ugyanilyen reménytelen, add meg az Isten hívását, hogy az életre hív. Amen. Csendben folytassuk az imádságot magunkban. Köszönjük, Urunk, hogy szóba állsz velünk. Köszönjük, hogy utánunk küldesz. És
és a szívünkre akarsz beszélni és hatni, hogy ne a halál, hanem az élet legyen a mi részünk. És Urunk, ahogy olvassuk a Te ígédet, meg kell valljuk, hogy számítók vagyunk, számít, hogy jól éljünk. Annyi mindent szeretünk, és fontos nekünk. De azt is meg kell valljuk, hogy nem csak így vagyunk számítók, hanem úgy is, hogy igazán az számít, ami nekünk fontos, ami minket érint. És rád nézünk, és nem értjük, Urunk, hogy neked meg az számít, hogy velünk mi van. Nem kellene neked. Mert csak fárasztunk a bűneinkkel, az önzésünkkel, ahogy egymást gyilkoljuk, ahogy tele vagyunk rágalommal, ahogy a hazugság olyan otthonosan jön, megy az életünkbe, hogy észre se vesszük. Nem kéne, Urunk, hogy Te velünk bíbelődjél, hogy elszenvedjed az ember gonoszságát, a méltatlanságát, a gazdagnak és a szegénynek a nyomorát, és az összes hazugságunkat, amivel mindezt igazoljuk meg, ahogy ezt magyarázgatjuk. És mégis neked számít, hogy kik vagyunk, és hogyan élünk, és mit teszünk, és mit gondolunk, és mit nem teszünk. Köszönjük, Urunk, hogy igaz vagy, és hálásak vagyunk, hogy nem tudjuk kimagyarázni a magunk hazugságait, hogy van igazság, hálásak vagyunk, Urunk, hogy van tisztaság, hogy van jóság, hogy van élet, és nem csak pusztulás és szenvedés és halál. És köszönjük, Urunk, hogy neked mégsem számít, hogy mibe kerül ez, mert azt nem számolod. Magadat nem kíméled. Ha van ártatlan, ha van igaz, Te vagy az Urunk Jézus, és mégsem számoltad a fájdalmat, a kényt, az ítéletet, amit magadra vettél. Mosd le, kérünk, a bűneinket szabadíts föl, kérünk, újíts meg bennünket szív szerint. Ne csak a cselekedeteinket, ne csak abban segíts, abban is, de a szívünket kérünk. Ahogy Te kínálod a lelkedet, hogy lelkedet adod nekünk, hogy kiöntöd ránk a Te lelkedet, jöjj, pünkösdi lélek! Jöjj és töltsd be és égesd ki azt, ami nem a tiéd, hogy ne a halál éljen bennünk, hanem a Te életed éltessen minket. Bocsáss meg, Urunk, amit egymással művelünk, amit a világgal művelünk, és írj új történetet bennünk és általunk. Urunk, hálásak vagyunk, hogy ez az üzenet a fogságban szólal meg, ha van reménytelen helyzet, ha van reménytelen nemzedék, és még azok sem azok. Kérünk a magunk életért, a magunk döntéseiért, a magunk sérelmeiért. Hadd adjuk a kezedbe, és hadd éljünk veled mindezekben. Igazíts meg, irgalmas Istenünk. Segíts, hogy mi magunk az irgalom emberei lehessünk. Hadd legyen tiéd a dicsőség, miénk pedig a hálaadás. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.